Előtte hagyd meséljek egy sztorit a középiskolás éveimről. Én fiúiskolába jártam, a Lékai János hajózási szakközépiskolába, aztán később megváltoztatták magyar hajózási szakközépiskolába. Nem tudom miért, ki volt ez a Lékai, hogy le kellett kavarni, de jó kiképzést kaptunk ott. Az egyik ilyen kiképző dolog az volt, hogy nem tudom már hanyadik évünk, második, harmadik, negyedik, de úgy divatba jött a kanalazás. Nem tudom, hogy ismeritek-e, mi ez a kanalazás. Az ilyen katonaságos dolog, hogy igen, a hasnak a kanalazása. Tehát vittünk be kanalat, vagy szereztünk valahonnan kanalat, és az az időszak volt, hülye fiúk, hogy tehát megtámadtuk egymást jóatlan pillanatban, és megkanalaztuk a másiknak a hasát. Természetesen ez nem olyan egyszerű, hát egy fiúiskolában mindenki megvédi magát általában. Tehát ezt gondosan ki kell tervelni. Először is össze kell szövetkezni, hogy ki a mai áldozat. Vagy ebben a szünetben ki lesz az áldozat. És utána nyilván szereposztás, hogy ki mit csinál, tehát be kell cserkészni, ki az, aki lefogja, ki az, aki föltúrja a pólóját, ugye fölfektetjük az asztalra, hanyat fekve, le van fogva keze lába, és aztán, de jó erősen. És higgyétek el, ez akkor jó buli volt, lehet, hogy így szörnyöködtök rajta, de engem nem mertek, vagy nem tudom, hogy mertek, vagy nem mertek, de velem nem próbálkoztak. De az a lényeg, hogy a hatás ennek az volt, hogy iszonyat piros lett a hasa az illetőnek, és nem is a fájdalom miatt, hanem ahogy a reflexből nagyon erősen ráfeszít a hasizmára az illető ilyenkor, és utána egész nap alig bír menni, mert úgy begörcsöl meg mindent. Tehát szó szerint egy órán belül izomláza lesz az embernek, és akkor egész nap úgy görcsösen, olyan furcsa tartása lesz neki, és furcsa járása. Na jó, mielőtt még megköveznétek, mi köze ennek az Isten tisztelethez, mi köze a mai üzenethez, hogyan akarom összehozni a Bibliával ezt a sztorit, meg végül is Jézussal ezt a sztorit, és hát örülök, hogy megkérdeztétek, és örülök, hogy eljöttetek ma, tényleg nagyon örülök. De lehet, hogy nem kapták kanalazást még. Még. Vagy nem kapták kanalazást a héten. De biztos, hogy volt valami nagyon kényelmetlen körülményed. Mondjuk ezen a héten. Vagy lehet, hogy ma, vagy tegnap kaptál egy fura e-mailt, kaptál egy borzasztó telefonhívást, vagy volt egy nagyon idegesítő, borzasztó beszélgetésed valakivel. Tehát nem tudom mi, de valami furcsa. Valami olyasmi, ami aztán olyan furcsa járást okozott neked. Úgy értem, nem feltétlenül így jártál, hanem szellemileg egy olyan furcsa járást okozott neked. És jössz a gyülibe, itt meg úgy kell csinálni, mintha minden rendben van, meg jól vagyok, meg minden tuti, és nem vagyok sebzett, rendben vagyok, oké vagyok. És aztán ezt az állarcot felvesszük, de ha megkérdeznénk mondjuk egy kívülállót, vagy a házastársadat, vagy aki közel van hozzád, tehát a kívülálló számára egyszerűen csak furcsán jársz. Na, tehát kívülről látni. Most akárhogy próbálod leplezni, de furcsa. Furcsa vagy kívülről. És ez az egyik oka annak, amiért ez a hírközösség alapult. Mert azt akarjuk, hogy egy szuper hely legyünk. Szuper hely legyünk. Olyan hely, ahová mindenki szeret járni, hitétől és világnézetétől függetlenül. Ezt ki is írjuk. Ott van. Egy olyan gyülekezet akarunk lenni, ahová mindenki szeret járni, hitétől és világnézetétől függetlenül. Oké? És egy olyan hely, ahová, ha egy sebzett ember belép, mindegy, hogy milyen a világnézete. Hogy hívő vagy nem hívő. Oké, mert nem azon múlik. Hanem, hogy mi az a közösség, akik itt vagyunk. Hogy ide be lehet-e lépni olyan embereknek, akiket megsebzett a világ. Mindegy, hogy találkoztak-e Jézussal, vagy még vagy sem. Majd itt fognak. Oké, de egy ilyen hely akarunk lenni, ahol belép az ember sebzetten, és nem érzi szégyenben magát a sebei miatt. Oké? Mert mindenki sebzett, mindenkinek vannak fájdalmai, mindenki küzd valamivel, vannak aggodalmak, vannak elfojtott dühök, vagy éppen nem elfojtott, hanem útjára engedett düh, és aztán minden következménye annak. De azt szeretnénk, hogy egy olyan hely legyünk, ahol, tehát, vagy legalábbis az Isten tiszteleteink olyanok legyenek, ahol megtapasztalhatjuk Isten erejét, és megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét. Oké, ez a vasárnap, amikor együtt összejövünk, összegyűlünk, akkor ez egy olyan hely legyen, ahol tényleg közösen együtt meg tudjuk tapasztalni Isten erejét és jelenlétét. Mert ugye könnyen lehet az, hogy tele vagyunk gondolatokkal, vagy ott van a telefonunk a kezünkben, meg a kütyük, meg a képernyők, és azt mondogatjuk, hogy nem hallom Istent, 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 nem hallom Istent. Tehát el vagyunk foglalva, el van foglalva a figyelmünk, és persze, hogy nem halljuk Istent. Persze, hogy nem halljuk Istent. És ő meg közben beszél. Oké, úgyhogy leteszem itt a kütyümet, leteszem a dolgaimat, és ráfókuszálok Isten erejére. Ráfókuszálok Isten jelenlétére. Oké? Úgyhogy, ha megtapasztaljuk ezt, akkor figyelj! Valószínűleg, tehát amikor megvan ez a megtapasztalás, Isten erejének és jelenlétének megtapasztalása, valószínűleg a körülményeink nem fognak megváltozni. Oké? Tehát itt most, hogy itt ülünk, persze Isten tud a dolgokon változtatni rajtunk kívül, de valószínűleg körülményünk nem fog megváltozni. Viszont tudod, mi változik meg? A nézőpontunk. Megtörténhet az, hogy jövünk ugyanazokkal a dolgokkal, vagy bejöttünk, van egy nagy csomagunk, és aztán amikor kimegyünk, akkor egy megváltozott nézőpontunk van. És teljesen másként látunk dolgokat. És az egyik legnagyobb csoda ma a világban a nézőpont változás. Amikor másképp tudunk nézni arra a dologra, mint ahogy eddig. Így lesz a keserűségből hála. Tehát a keserűségből hálássá változok. Vagy a jogom van érzésből, nekem jogom van, abból átváltozhatok valakivé, aki nagyra értékel dolgokat. Nem az, hogy ehhez jogom van, hanem ránézek arra, hogy mi van, és nagyra értékelem azt. Oké, tehát sok minden történhetsz, de csak akkor, ha te meg én megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és megtapasztaljuk Isten erejét. Oké, és amikor megtapasztaljuk Isten jelenlétét és erejét, csak akkor kezdünk el gyógyulni. Csak akkor. Oké, úgyhogy nem én találtam ezt ki. Az írás tele van ezzel. De van egy történet apostolok cselekedeteiben, ott a jegyzetetek tetején ott is van az igehely, az utcaházszám, minden ott van. Pál és Silás mentek Filippibe, és bajba kerültek. Most nem olvasom el az egész sztorit, csak egy kis rész belőle. De ott volt Pál és Silás, bajba kerültek, megkorbácsolták őket, börtönbe zárták őket, a legmélyebb részébe zárták a börtönnek. És hát figyeljetek, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ha engem megkorbácsolnának, és börtönbe zárnának, én nem lennék boldog tőle. Nem lennék boldog tőle. Tehát nem. Nézzük csak, mi történt ott. Apcsál 16, tehát apostolok cselekedetei 16. fejezet, 25-26. vers. A börtönben, az éjszaka közepén Pál és Szilász imádkoztak. És dicséreteket énekeltek Istennek. Na. Tehát, ha rólam olvasnál ilyesmit, mármint ez, hogy a börtönben az éjszaka közepén, nem az lenne benne, hogy balú himnuszokat és dicséreteket énekelt éjfélkor, hanem lehet, hogy olyat olvasnál róla, hogy Balú Istennel veszekedett éjfélkor, vagy balhézott, vagy nem tudom. De valami más volt velük. Isten jelenlétében voltak. És a 25. vers így folytatódik, a többi fogoly pedig hallgatta őket. A többi fogoly pedig hallgatta őket. Hányan énekeltek összesen? Ketten. Tehát ketten. Tehát két ember kellett ez az egészhez. Két ember. Két ember kellett Isten jelenlétében. Két ember. Összesen kettő vett részt a dicséretben. Kettő vett részt az imádatban. A többiek csak nézték. És egyébként, amikor dicséret van, vagy imádat van, kétféle ember van. Kétféle. Az egyik a megfigyelő, a másik pedig a résztvevő. Ez a kétféle hozzáállásunk lehet. Oké? Tehát amikor imádat van. A legveszélyesebb az egyébként az, amikor a résztvevőből valaki megfigyelővé válik, mert részt vesz, elkezdi figyelni magát, aztán elkezdi figyelni a másikat, és azt hiszi, hogy rá kell tromfolni a másikra. Én fölemeltem a kezem, imádom őt, látom, hogy a szomszéd is fölemeli, akkor
én jobban csinálom, vagy többet csinálok, vagy erőteljesebben csinálom.
Na, tehát ez megint csak én fókusz, de nem erről van szó. Tehát itt a történetben csak kettő van, csak kettő ember, akik Isten erejére és jelenlétére fókuszáltak. A többiek meg csak kamilláztak. És ami rendben van, mert tudom, hogy vannak, akiknek még nincs kapcsolatuk Istennel, és nincs kapcsolatuk Jézus Krisztussal. Ja. Vagy lehet, hogy vannak olyanok, akik azért nem tudnak részt venni, mert eltávolodtak Jézustól. Tehát volt vele kapcsolatuk, de eltávolodtak, és most van egy kis durci szünet, van egy kis nem értés, van egy kis csak konfliktus. Konfliktus. És most közelít vissza valaki mondjuk Jézushoz. Oké? És tudod, az ilyen ember még nem biztos abban, hogy énekel-e, vagy úgy énekel, vagy teljes erőből énekel, vagy bármi. Úgyhogy megértem. De Pál és Szilász, itt amit olvastunk, imádkoztak, és énekeltek. Nézzétek, 26. vers. Hirtelen erős földrengés támadt, amely az alapjáig megrázta az egész börtönt. Az ajtók azonnal kinyíltak, és Pálról és Szilászról leestek a láncok. Igaz? Ezt írja? Na, figyeljetek. Nem ezt írja. Nem azt írja, hogy Pálról és Szilászról leestek a láncok. Hanem azt mondja, az ajtók azonnal kinyíltak, és a foglyokról leestek a láncok. A foglyokról. Oké. Ketten voltak Isten jelenlétében, és mindenkinek a láncai leestek. Ez brutál. És figyelj, ha ez megtörtént 2000 évvel ezelőtt, egy Filippiben lévő börtönben, akkor mit tehetne Isten egy ekkora csoporttal? Mi? Akik együtt éneklünk, és együtt imádjuk Istent. Kinek a láncai hullhatnának még le? Azon kívül, hogy itt a négy falon belül. De értem én, tehát azért az ember össze van egy kicsit zavarodva ezen a területen. Én is össze voltam, abszolút. És mert ez a dicsőítés, ez mindig is olyan furcsa volt. Úgy értem, hogy most szeretném egy kicsit elmondani az én történetemet ebben. És de tényleg furcsa, mert mindannyian más és más háttérből vagyunk. Mindegyiknek más és más a háttér, akár gyülekezetileg is, akár felekezetileg is. Az egy dolog, hogy most itt vagyunk a híd közösségben, de mindannyiunk esetleg járt máshová is. Más gyülekezetekbe, egyházakba. És olyan, mintha most egy ilyen olvasztó tégelybe lennénk, és össze vagyunk, fel vagyunk olvadva, és így össze vagyunk kötve. De nem is ez a lényeg, hanem nálam, amikor én kezdtem, 97-ben, akkor még ezek a nagyon egyszerű dalok voltak. Nagyon egyszerű dalok szinte, tehát ezek a gyerekdalok. És a himnuszok. És nem tudom, hogy ismeri-e valamelyik őtök az üdvteli érzést. Ismeritek? Kirakjuk a szövegét? Na, elénekeljük? Na, énekeljük el. Oké? Érzék, Jézus enyém, ennek felettém, örvendek én, örökség vár rám, mennyei rész, lelkem újjongva fölfelé néz. És tovább? Na, tovább? Rezengem ez énekent, Jézusban leltem, bocsánat, az üdvömet, boldogan vallom, Jézus enyém, irgalmát áldom, örökre én. Na, és akkor ebből általában szokott lenni négy verszak, de valahogy a harmadik verszakot kihagyják, azért, mert mindig egy himnuszokban a harmadik verszak szól a Szent Szellemről, és a különböző teológiák miatt ez már veszélyes a Szent Szellem, és akkor ezért az egyes, kettes és négyes verszakot szokták énekelni. Na, de ez egy gyönyörű himnusz. Szereti valaki a himnuszokat? Nagyon jó hallgatni őket. Ja, nagyon jó, és énekelni is, tehát nagyon jó volt, nem? Tehát ez volt ez igazából az egyik első, meg az Úr irgalma végtelen, ami szinte egy csodálatos himnusz. Még úgy is, hogy nincs benne említve Jézus neve. Oké? Tehát megfigyeled, nincs benne Jézus neve, de kit érdekel? Tudjuk, hogy róla, és neki szól a dal. Ja, úgyhogy tehát ez volt az első, amit én igazán így ismertem, megismertem. De ez, aztán én láttam később, hogy annyira nem vonja be a fiatalokat. És úgyhogy énekeltünk ilyeneket is, hogy Hozsánna, Hozsánna, ismeritek? Hozsánna, nézzük. Hozsánna, Hozsánna Dávid fiának. Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna Dávid fiának. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs kőszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Dicsőség, dicsőség, dicsőség a feltámadott Úrnak. Dicsőség, dicsőség a feltámadott Úrnak. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs kőszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. De jó! De jó! Kis nosztalgia, és látjátok, hányan részt vettetek ebben? Milyen jó, nem? Ja, ja, éneklünk, együtt éneklünk. És aztán olyan 2004 vagy 2005 környékén, hát elég kiborító helyzetbe kerültünk, mármint amiért én belekerültem a zeneszolgálatba Budapesten, én lettem a zeneszolgálat vezetője, egy, nem tanultam énekelni, nem játszok semmilyen hangszeren, de ott voltam, ezt valahogy rándobták a köntöst, tessék? Hát kongáztam, de azután, amiután már Isten kezdte elvenni a hangomat, és nem tudtam dalt vezetni, mondom, szeretnék részt venni, úgyhogy megtanulok valami hangszeren, úgyhogy az utána volt a konga. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott vezettem a dicsőt, és az volt bennem, hogy valahogy több részvétel kellene. De lehet, hogy a dalok, ahogy énekeljük, vagy amilyen dalok vannak, nem biztos, hogy úgy kapcsolódik most már a hallgatósághoz, ugye most már a 21. században. És ugye nem nagyon táncolunk, vagy mozgunk a gyülekezetbe, de azért legalább valami olyan zene kéne, ami kicsit bugisabb, meg ilyenek. És aztán gondoltam rá, hogy ugye, mert általában azt látjuk, hogy ezeket a mozdulatsorokat a gyerekeknek tanítjuk meg, majd ők ugrálnak, majd ők táncolnak, és akkor az Ábrahámnak sok fia van, és akkor tudod, a különböző kézmozdulatok, ez körülbelül fél órás dal, és minden, még a füledet is mozgatod. Tehát minden egyes testrészeden, meg minden ujjadon, lábujjadon végigmész. Úgyhogy ezt most így nem kezdjük el. Ez ilyen vasis is dal. De hogy nézzük csak, igen, a következő. Annak lesz egy háttere is, de tehát nagyon szerettem a dicsőítést vezetni, de mondom én, tehát hangszert nem tudtam játszani. Akkor már ment a gitár javában. 10 évvel előtte nem nagyon ment még a gyülekezetekbe a gitár, vagy nagyon óvatosan, vagy eldugva hátul a függöny mögött, hogy senki ne lássa, hogy az gitár. Na, tehát nagyon, nagyon óvatosan hozták be az istentiszteletre. Most szívesen játszanék, de nem tudok. Viszont jó. Jók ezek a gitáros dolog. És az egyik ilyen, tehát szerintem ez már egy régebbi sláger volt, mint 2000-es évek. Talán a 90-es évek egyik legbugisabb dala az ez volt, és kezdjük csak el. Azt hiszem, hogy az egyes. Az egyes dal. Háttér. Na? Felcsendül? Szívem mindörökké állt. Ismerős? Olyan jó téged dicsérni. Bűnös volt az életem. Te eljöttél, hogy megments engem. A mennyből jöttél közén, hogy út legyen. Feláldoztad magad. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, uralkodsz mindörökké. Na, köszi! Na, ismerős? Ez jó volt, nem? Jó kis dal. Ez már olyan kicsit... De aztán ezt is újították, hogy még bugisabb legyen. Találtam egyébként ilyen regi változatot is. Az annyira nem jött be, mert az olyan... Az olyan lassú. De mi a zenekarral ezen újítottunk, és valahogy így játszottuk el, mint hogy ez, mert a kettes dal. Kicsit másabb már. Mindörökké áll, most kezdődik. Olyan jó téged dicsérni. Bűnös volt az életem. Te eljöttél, hogy megments engem. Most lesz angol háttér, figyelj. A mennyből jöttél közén, hogy út legyél. Feláldoztad magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, uralkodsz mindörökké. Köszi! Fantasztikusak vagytok! Na, milyen jó. Milyen jó kis régi nauták. Na, nagyon jó voltak abban az időszakban, hihetetlen jó volt a zenekarunk. Volt 10-12 zenész, és mindenki nagyon, nagyon jó zenész volt. Tehát a Konkoly Dávid basszus gitározott, nem zongorázott. A Dolgos Marci volt a zongorista, a Beke Tomi volt ez a Hammond, ez a kis gospel effektes, ilyen billentyűs. Ja, a dobosunk a Konkoly Bence, gitárosaink, na, tehát nagyon jó volt, nagyon jó volt. Gulyás Attila is gitározott. Na, úgyhogy hihetetlen jó zenekar volt, hihetetlen gyümölcsöző 3 év volt egyébként. akkor újítottuk fel igazából a gyülekezetnek a dal listáját, és Jakó Attila, és még jó páram, még gitárban voltak páram. Na, úgyhogy fantasztikus volt, nagyon élveztem. Aztán Isten szépen így kiszedett belőle egy másfél év alatt, mármint, hogy én már nem vezettem dalt, úgyhogy átadtam a dalvezetést másoknak. Azóta is a Sebők Szabi ő dalt vezet, meg talán a Mustafa Zoli is. De igen, az Ágostom Dávid most már a zeneszolgált vezetője. Na, de a lényeg, hogy aztán ugye mi költöztünk ide. Ja, tehát Isten kivett belőle szép lassan, bár én nem láttam, hogy miért csinálja ezt akkor még, de aztán utána már innen visszanézve már tudtam, hogy mi történik. Na, de hogy volt valami mindezek közepette, hogy így ott voltam és vezettem a dalt, amit nem láttam előre. De nagyon jó volt, csak nem láttam, és csak azt vettem észre, hogy énekelünk, vagy ha nem én vezettem a dalt, valaki más, akkor énekelt, és én ott voltam, és nagyon élveztem, és aztán azt vettem észre, hogy ez történik. Hogy felemeltem a kezem közben. Senki nem mondta, vagyis hát láttam, hogy csinálják, mert mikor még nem voltam hívő, és mentem, egy fél évig így jártam a gyülekezetbe, akkor úgy érdeklődtem, hogy miért nem szólítják fel a jelentkezőket, mert biztos kérdésük van, vagy valami, tehát nem értettem, hogy mi ez, vagy hogy csinálják. Szóval hát le fog zsibbadni Isten tisztelt végig, hát nem szólítják fel. De hogy én akkor először. És olyan furcsa volt, mert tényleg voltak olyanok, akik meg furcsán néztek rám, azért, mert én ezt csináltam, mert ők olyanok voltak, mint én annak idején. Oké, de egyszerűen csak jött, és élveztem, és aztán utána néztem egy kicsit, és Zsoltár, 28. Zsoltárban például ezt találtam, második vers, hogy hadd meg segélykiáltásomat, tehát valaki itt nagy bajban volt, Dávid, hadd meg segélykiáltásomat, téged hívlak, feléd nyújtom a kezem. Aki a szentek szentjében laksz, Isten jelenléte. Feléd nyújtom a kezem, aki a szentek szentjében laksz. És ez a gondolat, hogy felemelni a kezemet egy imádaton, egy dicsőítésen, tehát mindig azt hittem, hogy a kéz felemelés, ez az Isten szerint való emberek, akik rendben vannak és jól vannak, azt ők csinálják. A lökötteknek, mint nekem, nem való. Tehát ez nem. És aztán olvastam Dávidról, aki szintén fölemelte a kezét, és azt mondtam, a Dávid, tehát az egyikünk sem olyan elfuserált, mint Dávid. Oké? Tehát, és mégis Isten szíve szerint valónak hívta őt. Oké, egy Isten szíve szerint való szolgálni. És úgyhogy volt, amikor Isten felé nyújtotta a kezét. Aztán itt egy másik Zsoltár, 63. Zsoltár, a 4. vers, azt mondja, kezeimet hozzád emelem. Teljes szívvel, lélekkel áldalak, amíg csak élek. Úgyhogy azt látom, hogy Dávidot ezt így megragadta, ez a dolog, ez a kis mozgás, vagy ez a kifejeződés, tehát ez a kézfelemelés, így megragadta Dávid szívét. Úgyhogy ahogy mentek az évek, nekem is egyre kényelmesebbé vált, úgy értem, hogy tényleg ez egy folyamat, mert tényleg felidéződik az, hogy én hogy gondolkodtam előre annak idején olyanokról, akik ezt csinálták, és aztán tudod, az ember így egyre könnyebbé válik számára az, hogy ezt megtegye, és ne zavarja, ha Isten jelenlétében vagyok, akkor ne zavarjon az, hogy más jelen van, és azért ne csináljam, ha igazából a szívemből ezt szeretném tenni. És persze ez egy folyamat. És amúgy meg nem tervezem, hogy na, ezt a következő dal alatt a refrénnél most majd fő fogom tenni. Nem. Ahogy jön. Ahogy érzed, ahogy jön. És tök jó. Tök jó. Tehát az a lényeg, hogy kell az a pillanat hozzá. Az imádatban. Tehát kell az a pillanat. Úgyhogy el akarom nektek mondani, hogy miért emelem fel a kezem. Jó, három dolog, ez az a három pont, amit már nagyon régóta vársz, hogy mikor megyünk bele a három pontba, ez rövid lesz. Jó, tehát ez Nem most kezdődik az üzenet. Ne aggódj.
Még el se kezdte az első pontot.
A kis kontroll mániás testvérek már aggódtak. Ott van. Ha kétet szeretném elmondani, három oka, hogy miért emelem fel a kezem, és ez visz minket majd Isten, tehát ez visz vissza a témánkhoz, hogy megtapasztalni Isten erejét, és megtapasztalni az ő jelenlétét. Oké? Tehát ez az oka annak, hogy nekem rendben van, ha te felemeled a kezed. És az első az a vágy. Miért emelem fel? Mert vágyok rá. Amikor felemelem a kezem, akkor tényleg vágyam van arra, hogy Isten jelenlétében legyek. Oké? Mert Isten jelenlétében valami különleges történik. Isten jelenlétében mindig valami erőteljes történik. Nem feltétlenül ilyen demonstráció kifele, hanem ott bennünk. Bennem. Gondolataimban, a szívemben. Nem tudom megmagyarázni, de ha tapasztaltad már, akkor tudod, hogy miről beszélek. A problémánk ezzel az, hogy sokunk, akik már több, mint mondjuk 20 éve, 15-20 éve gyülekezetben vagyunk, a problémánk az, hogy mi elhisszük, hogy Isten szeret minket. Abszolút. Megkérdezünk, Isten szeret téged? Igen, Isten szeret. Egy dologgal van gondunk. Hogy igen, szeret, de nem kedvel. Nem tetszik neki ez bennem, vagy nem tetszik az, azért akar változtatni, töttörő. És persze üzenetek is rásegíthetnek, ahol mit tudom én, az van nyom, vagy gáz vagy, nem csinálod jól, szégyeld magad, igen, tényleg gáz vagy, hagyd abba, ne csináld. És az ember megy haza pánikban, hogy jaj, te jó ég, ma jó megvertek, vagy mi van, hol fáj, tudod, piros has, görcs. És akkor... Valaki megemlíti, hogy jöjjünk Isten jelenlétébe, és akkor hirtelen pánikra, miért mennék, minek mennék oda. De van valami, ami nekem megváltozott az Istennel való kapcsolatomban. Mikor? Amikor az első gyermekem megszületett. Aztán nyilván ez nem azt jelenti, hogy ő a különleges, ti többiek meg nem. Csak egy dolog változott meg, hogy apuka lettem. Fater. Később. Oké, apuka lettem, apuci lettem. És ez többet tanított az apai szívről, mint bármelyik bibliaiskolai óra, üzenet, könyv. Tehát az, hogy egy az egybe, tehát apa vagyok. És hogyha szülő vagy, és van egy, kettő, és annál több gyereked, akkor tudod ezt, amikor a kezei az ég felé vannak emelve, és téged akarnak, akkor csinálj bármit, ha csak nem autót vezetsz, oké? Tehát ha csak nem valami életveszélyes dolgot csinálsz, de akkor ezt elfogadod. Tehát ha az ő kezei égbe vannak emelve, mert akarják a te jelenlétedet, akkor odafordulsz. Mindegy, hogy mit csinálsz, odaadod magad. És hogyha mi ilyenek vagyunk, földi apák, vagy földi szülők, akkor a mi mennyei apukánk sokkal, de sokkal inkább ilyen. Amikor felemeljük a kezeinket. És csak annyit akarunk, hogy ott csak időzzünk az ő jelenlétével. Itt vagyok, apu. Még nyöghetsz is. Azért hangos a zene, nyugodtan nyögjél. Apu. Oké, ez hatalmas, és életmegváltoztató. A második oka, hogy miért emelem fel a kezem, ez a megadás. Megadás. Hogy mert megadom magam. Emlékszem rá, lehet, hogy ezt a sztorit már meséltem. Nem tudom, 6-7 éves kiskölök lehettem, kint fociztunk a játszótéren, apu is ott volt. Tőle tanultam focizni, és játszottunk, voltak ott valami idegen gyerekek az ellenfél csapatába, és hát győzelemre álltunk. És ez nem tetszett az ellenfél csapatának, és az egyik kölök úgy gondolta, hogy nem tudom, hogy mi volt a célja vele, de úgy, mintha ilyen túszdráma lett volna, egy megfogott hátulról, így ilyen folytóba engem megfogott, és akkor valamit magyarázott apunak, hogy ha megmozdul, akkor mit tudom én, mit csinálják, mit tudom. Nekem csak az az emlékem, hogy valaki így fog hátul, az fenyegetőzik. Azt hittem, majd apu megadja magát. Nem adta meg magát. Oda ment, ezt akkor át letekert ennek a gyereknek, hogy megnézte, hogy merre van a rács. Mert ott folytogatott. És lehet, hogy ez a kölök azt gondolta, hogy apu majd ott elérzékeny, és akkor, jaj, ne haragudj, kisfiam, engedünk még 3 gólt nektek, megadjuk magunkat. De nem ez volt. Nem. És vannak egyébként Isten tiszteletek, vagy vannak időszakok, amikor eljössz, és úgy érzed magad, hogy komolyan mondom, ha még egy rossz dolog sül el az életemben, ha még egy, akkor én szétrobbanok. Többet már nem viselek el. Oké? Így jövünk. És akkor elindul a dicsőítés, felcsendül Zsuzsi hangja, Flóráj, néhányan itt dörmögünk, és jön a zene, és akár fölteszed a kezedet, és hirtelen, egy ilyen 3 szavas imád keletkezik. És akkor vedd el, Uram. Vagy a tiéd, Uram. Vagy nem érdekel, Uram. Vagy le van, Uram. Vagy mit tudom én, tehát attól függ, milyen állapotban vagy. Átadom neked, Uram. Tiéd a problémám. Tehát egy nagyon egyszerű. Csak egy megadás, egy átadás. Tehát egy hatalmas dolog. Átadom a depressziómat, átadom az aggodalmaimat, átadom a házastársamat, átadom a gyerekemet. Mindegyiket boldogan tiéd, vigyed őket. Átadjuk. Unokákat, mindenkit, szomszédot. Oké, de abban a pillanatban, amikor így át tudjuk adni, megint csak egy hatalmas dolog történik. És aztán a harmadik oka, hogy miért teszem fel a kezem, hogy ünneplek. Az ünneplés. Szerintem a gyülekezetnek kéne a legboldogabb helynek lennie. Vagy a legboldogabb, ja, a világon. Tehát, és sokszor mi keresztények, tehát leragadunk a keresztnél. Közben van a feltámadás. Tehát az úrvacsoránál is azt kell, hogy igen, az Úr Jézus halálára emlékezünk meg, de ott volt egy feltámadás is, tehát hogy ez örömöt kell adjon, nem gyászt. Igen, Jézus meghalt, értünk, de feltámad, úgyhogy örülhetünk. Oké? Okay? Úgyhogy örömhír. Ez az evangélium, ez a neve, hogy jó hír. Örömhír. Oké? Okay? Tehát néha éneklünk valami vidám, pörgős dalt, erős gitárral, dobbal, és a kezemet is felemerem rá. Mert ünneplek. És ez szerintem megy mindenkinek. Az ünneplés mindenkinek megy. Ha gyereked sportolni jár, vagy van kedvenc sportcsapatod, és mondjuk kint szurkolsz, és lő egy gólt, kint vagy a meccsen, és lő egy gólt, vagy éppen lefújják, és győzött a csapatod, semmi problémánk nincs azzal, hogy fölemeljük a kezünket, és örüljünk. Oké, tehát megy. Tehát meg tudjuk csinálni. Simán meg tudjuk csinálni. Ja, úgyhogy személyesen én, amikor megfog az a gondolat, hogy Isten milyen jó volt hozzám, csak belegondolok ebbe. Hogy hol lehetnék, ha ő nem nyúl bele az életembe. És hol vagyok most? Akkor nem tudok más csinálni, csak ünneplek. Csak örülök, ünneplek, és boldog vagyok. Úgyhogy a kérdés ez ma számunkra az, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Hogy hol. Mindegy, hogy hol vagy, halleluja. Tehát nem azért mondom, hogy kezd el méricskélni magad, és van rossz állapot, és egyre jobb. Hanem csak, tudod, hol vagyok ebbe? Szükségem van egy kis időre Isten jelenlétében? Szükségem van rá? Vagy van valami, amit teljesen át kell adjak? Lehet, hogy vannak zavaró dolgok, amik neheztelések, és ott csomagként ott nyomják a szívemet, folytják a szívemet, folytják a gondolataimat, és lehet, hogy át kéne adjam? Meg kéne adnom magam azon a területen? Vagy lehet, hogy van valami, amit Isten tett az életedben, és örülhetnél neki? Ünnepelhetnél? Oké? Tehát, úgyhogy van két dal, így a végére. Levezetésképpen. Amit szeretnék énekelni, de veletek énekelni. Jó, ennek is lesznek hátterei. Nagyon szeretem ezeket a dalokat. Ezek régi dalok egyébként, nem új dalok. De van, hogy nagyon jól esik ezeket énekelni. És nagyon egyszerű szövegűek egyébként, főleg a második. Körülbelül 3 szó az egész szövege. Majdnem 4 perces szám, de 3 szó a szövege. Halleluja, ő az Úr. Ez egy kicsit dinamikusabb lesz. De az első dalt, azt ismeritek, ez a Szeretlek, Uram. Ez két dalnak a kombinációja, meg a Dicsérünk, Urunk. Dicsérünk, Urunk. Ez is órákig lehetne énekelni. És gyakran csináltuk azt, hogy csak úgy elkezdtük, amikor csináltuk a zenekarra, csak elkezdtük, és percekig csak ezt játszottuk, hol halkan, hol erőteljesen, és csak elvesztünk ezekbe a szavakba, hogy dicsérünk, Urunk, elvesztünk Isten jelenlétébe. És szeretném, hogyha ezt tennénk, hogy kieresszük a gőzt. Ők már ott fönn kieresztették. Tehát amikor tanástelen az ember, akkor csak elveszni ebbe a pár szóba és Isten jelenlétébe. És tudod, ha gondterhelt vagy, akkor tehát nekem az egy feszültségoldás, amikor énekeltem. Ja. Úgyhogy kin lesz a szöveg. És az első, de ez a Szeretlek, Uram, kifejezzük felé a szeretetünket. A hangunkkal, a lelkünkkel, mindennel, amink van, és dicsérjük őt, ez az első dal. Aztán a másik pedig ez a Halleluja, ő az Úr. Ez pedig az alávetettség, hogy Halleluja, és ő az Úr. Nem én ülök a trónon, nem az én kezem kell mindent irányítson és megszabjon, hanem ő az Úr. Ővi az irányítás. Ővi a bölcsesség. Az ő kezében van minden, nem az enyémben. Jó, úgyhogy most álljunk fel együtt. És lesz tényleg ez körülbelül 10 perc ez a két dal, és adjuk át csak magunkat. Élvezzétek Isten jelenlétét. Hagyj menjen a zene, a 3-as dal. Engedd, hogy Isten megérítse a szívedet. És köszönjük, Jézus, köszönjük azt, aki te vagy, amit tettél az életünkben. Imádkozom mindenkiért, aki itt van ma, vagy aki hallgat minket. Mindezek, akik nehézségen mennek keresztül. Hogy segíts elfelejteni ezeket a dolgokat. Önmagunkat csak rád akarunk fókuszálni. Szeretlek, Uram, és a hangommal a lelkemből téged imádlak. Amen.
dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, téged, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, téged. Szeretlek, Urunk, és a hangommal a lelkemből téged
dicsérünk, Urunk,
dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, téged, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, téged,
dicsérünk,
dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, téged, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, dicsérünk, Urunk, téged.
Jézus, szükség. Thank you. Körülmény felett, minden ember felett, minden kormány felett, minden szolga felett, gazda felett, munka felett, minden felett. Te vagy az Úr. Imádkozom, Uram, ma azokért, akik hallottak ma neten keresztül vagy itt, hogy le tudjuk tenni a lábad elé a dolgainkat. Te vagy az, aki el tudsz bánni mindennel az életünkben. És csak képzeld el bátran ezt magad előtt, hogy oda mész ő hozzá, és csak leteszed a csomagodat, és azt mondod neki, hogy vedd el, Uram, a tiéd. Te mondtad, hogy vessük rád a gondjainkat. Itt van. Itt van. Lehet, hogy úgy jöttél ma, hogy teher van a válladon. Olyan teher, amit már nem akarsz cipelni, vagy nem bírsz cipelni. És azt mondod, le kell tegyem, mert nyomja a vállam. Le kell tegyem, mert szorítja a mellkasomat. És nem kapok tőle levegőt. Csak tedd le. Hagyd ott. Jó helyre jöttél. Sőt, ha akarsz, beszéljünk róla. Köszönjük, Jézus. Köszönjük. Te csodálatos Isten vagy. Csodálatos Isten, köszönjük. Lehet, hogy még nem ismered Jézust. Lehet, hogy még soha nem mondtad azt, hogy tiéd az életem. De akarod őt az életedben. Akkor csak mondd velem együtt a szívedben, hogy Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, szükségem van rád. Szükségem van a megbocsátásodra, szükségem van a megváltásodra. Hiszem, hogy meghaltál a kereszten a bűnömért. Hiszem, hogy feltámadtál. És most elfogadlak téged, befogadlak a szívembe. Gyere és légy az én életem, Ura. Foglald el a trónt. Légy az én megváltom. Köszönöm, hogy megmentettél engem. Úgyhogy, ha terhet tettél ma, csak beszélj valakivel, akiben megbízol, és beszélgessetek róla. Ha rábíztad az életed Jézus, akkor is beszélj valakivel, akiben megbízol, mondd el neki, hogy meghoztad ezt a döntést. Csak köszönjük, Jézus. Köszönjük a jelenlétedet az életünkben. Köszönjük az erőt. És csak formálj bennünket gyülekezetként. Egy olyan helyi, ahol mindenki szeret járni, hitétől, világnézetétől függetlenül. Ahol nem kell szégyelni azt, amit szégyellenek. És formálj egy olyan helyi bennünket, ahol megtapasztalhatjuk mindannyian a te jelenlétedet. És a te erődet. Köszönjük, Jézus. te drága nevedben, az Úr Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon benneteket. Igen? Ja, és születésnapja van a Gyülinek amúgy. Igen. Ja, igen, 6 évesek vagyunk. 6 évesek. Most megyünk első osztályba. Ja, dicsőség az Úrnak.
Boldog szüli napot, boldog szüli napot, hit közösség. Boldog szüli napot.
Yes, dicsőség az Úrnak. És még egy ima, jó? A Zsókáért imádkozzunk. Jó? Oké. Urunk, te ismered a részleteket. Köszönjük, hogy ez a nagy vihar nem követelt életeket. És csak imádkozzunk Zsókáért, a házáért, hogy minden rendbe menjen a felújítása, szakemberileg, biztosítóilag, mindenhogyan csak tedd jó szerencsésé az ő lépteit ebben a projektben. És bárkinek, akinek kára származott a viharból, Uram, csak látjuk, mekkora erőd van. És ez még semmi ahhoz képest. Tényleg, és köszönjük, hogy ezáltal is megismerhetünk téged, közelebb kerülhetünk hozzád, és megtapasztalhatjuk a te szeretetedet, törődésedet, irgalmadat, kegyelmedet. Uram, csak használj minket a munkahelyénken, és bárhol, hogy tudjunk bátorítani, esetleg mások elkeseredtek a károk miatt, vagy bármi miatt, hogy használj minket az ő életükben. Hadd lássuk meg mindezeknek a célját is. Nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, Uram. Köszönjük. Jézus nevében. Ámen.